Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, Mihálovics András vagyok, ez pedig az Erős KKV Podcast. Bemutatnám a mai vendégeinket, Tomán Szabina állandó szakértőnket, talán már nem is kell bemutatni, köszönjük, hogy megint eljöttél. Köszönöm. Hozzánk. Sziasztok. Illetőleg itt van mai vendégünk, Zöldhegyi Andrea, a Sanara Yoga Studio és a Amazon Grand cégvezetője. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, sziasztok!
Bemelegítő kérdés, mielőtt a komolyabb és veretesebb témákra térnénk rá, mit kell tudni rólad, illetve a vállalkozásodról, hogyan indult el ez az egész történet?
Én eredetileg vidéki származású lány vagyok, úgyhogy én úgy költöztem fel Budapestre, egyébként Szegeden kezdtem, jogi pályán indultam el. Mindig is volt bennem egy indítatás arra, hogy szeretnék egy vállalkozást, és valahogy mindig az volt az álmom, hogy nekem lesz egy saját vállalkozásom. És hát ugye 10 évvel ezelőtt kezdtük el az étterem projektet, és 10 évvel ezelőtt, 23 évesen mertem egy nagyot álmodni, és fejest ugrottam.
Mennyire tipikus, Szabina? Mert hogy a vállalkozás az nem nagyon szokott a gyermeki álmok között lenni. Mennyire...
És nem a női gyermeki álmok között. Tehát, hogy ezt azért itt most ki szeretném emelni, és ezek a sztorik, amikor azzal kezdi a női vállalkozó, hogy mertem egy nagyot álmodni, én minden női nőnek azt üzenem, hogy igen, merjen nagyot álmodni, ha ez nem is vállalkozás, de biztosan ez az első olyan lépés, ahol a komfortzónából kikerülünk. Azt gondolom, hogy pályaelhagyás, változtatás, tervek, vízió, a női létre ez egy kicsit máshogy terelődik a figyelem, míg egy férfinál teljesen oké, próbáld ki magad, vállalkozz, kockáztass, addig jó indulatta, de a saját anyánk azt mondja, óvatosan, vigyázz, gondold meg, fontold meg, és ezt a tudatalattinkban áthozzuk a vállalkozásba, és amikor ezt mondja egy női vállalkozó, akkor ez egy nagyon jó induló. Mert meri, mert kimondja, hogy mertem, és merem, és szeretném, úgyhogy ez egy nullpont, de hát innentől kezdődik el igazából a munka, és az, hogy te hogy tudsz alkalmazkodni az adott megmérettetéshez.
Andrea, hogy lemondtál a jogászat szép hivatásáról, és miért pont a vendéglátóipar?
Én úgy gondolom egyébként, hogy nagyon sokan vannak a jogi egyetemen, akik pályaelhagyók lesznek az egyetem után. Úgy gondolom, hogy a jogi diploma egyébként egy nagyon univerzális diploma, amit nagyon sok téren lehet használni, és nem feltétlen jogászként. Lehetne ezt most boncolgatni, hogy miért hagyják el sokan a jogi pályát, ez egy nagyon hosszú és egy másik beszélgetés lenne, és én is ezek közé tartoztam, és egyébként több évfolyam társam is, a barátnőim is mertek, és ők is elhagyták a jogi pályát. Valahogy én mindig másként képzeltem el ezt, szerettem volna mindig saját magamnak az ura lenni, és nem kiszolgáltatva senkinek sem. És hogy miért pont a vendéglátás? Igazából ez, ugye a bátyám vendéglátós tapasztalata rendelkezik, ő külföldön dolgozott sok-sok éven át, és ráhagyatkozva egyébként ez az én fejemből pattant ki, amikor is ő neki az volt a válasz, hogy Hugi, kérlek, ne! Ő, aki dolgozott benne, ő tudta, és ő azt mondta, hogy Hugi, kérlek, ne. Én attól függetlenül nyilván ragaszkodtam hozzá, és akkor még egy nagyon kis pici helyen indultunk, ugye 5 asztalunk volt, 20 férőhely, tehát hogy ez így az évek során nőtte ki magát oda, ahol most tartunk.
És hogy volt az a bizonyos átbillenés, amit a Szabina az előbb beszélt, hogy te azt mondtad, hogy nem csak álmodozom róla, hanem bele is vágok, és meg is csinálom, és tényleg nem akadok el rögtön az első 23 nehézség után. Hogyan merített előd a családtámogatást? Vagy te ennyire elszánt nő vagy?
Én nagyon-nagyon határozott vagyok. Nem gondolkozom túlságosan sokáig a döntések hozatalánál, tehát felmérem a helyzetet, és egyébként így történt az első üzlethelyiségnek a bérbevétele, hogy nekem volt egy kis porolt pénzem, kinéztem az üzlethelyiséget, és aztán utána én kivettem, és édesanyámékat csak értesítettem róla, hogy én kibéreltem egy üzlethelyiséget, amikor nyilván a fél családom padlót fogott. Tehát nekem így indult.
Bátor. Tehát egyébként mióta beszélgetünk ebben a podcast sorozatban, rengeteg pályaelhagyóval találkozunk. Kellettől félni, Szabina, hogy lecserélem a adott esetben a jogi karrieremet, vagy teljesen más, ugye korábbi podcastünkben közgazdász is teljesen más területre került, vagy ennek akár előnye is lehetnek?
Szerintem egyre több előnye van, mert azok az emberek, akik azt gondolják, azok a nők, akik pályaelhagyók szeretnének lenni, van egy rálátásuk, tapasztalatuk az adott szakmával, munkával kapcsolatban, és látnak, bele tudják illeszteni azt az adott tapasztalatot a következő lépésbe, és ott nagyon magabiztosan, célirányosan tudnak lépéseket tenni, tanulni, fejlődni, változtatni. Ez a vállalkozói lét egyik alap elvárása szerintem, hogy az a tudás, ami nálad van, az a jövőkép, ezt hogy tudod összeilleszteni, és milyen reális lépésekkel tudod megtámogatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a pályaelhagyóknak van egy olyan vénájuk, ami tipikus vállalkozó, csak egyszerűen ez nem fogalmazódik meg a középiskolában, de akár még az egyetemen se, hanem ez vagy élettapasztalat, vagy egy olyan elképzelés, egy indítatás, ami sikeressé válhat az út folyamán. A pályaelhagyás az szerintem egy olyan kihívás, egy olyan merészség, ami eddig általában nem volt jellemző a nőkre, mert több évtizedig megmaradtak ugyanabba a pozícióba, ugyanúgy a szakma mellett, hisz ezt tudom, ezzel biztonságban vagyok, tudom, hogy akkor én hogy tudok tervezni a családdal, és ez megváltozott, és egyre jobban változik, és egyre több nővel találkozom, aki pályaelhagyó én is.
Bejött? Andrea pályaelhagyás?
Igen.
Sikeresnek érzed magad? Adott ez egy plusz lendületet neked, amit esetleg a jogi pálya nem adott volna?
Úgy gondolom, hogy igen, kifejezetten élvezem a mindennapjaimat, még a nehézségek ellenére is, és még a pofonok ellenére is. Ezt én választottam, ez az én döntésem volt, és úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, mert ki tudok teljesedni benne.
Ugye egy családi vállalkozásról van szó, milyen a munkamegosztás? Van-e súrlódás? Ki a főnök? Ilyenkor ezek egy nagyon fontos kérdések.
A bátyám és közöttem 6 évkor különbség van egyébként, és nagyon érdekes, és természetesen minden édesanyának szerintem az óriási félelme az, hogy a gyerekei majd közösen vállalkoznak, és hogy ezt hogyan fogják tudni majd menedzselni, úgy, hogy ne legyenek konfliktusok, vagy esetleg a családot ne törje ketté. És nála is ugyanúgy fennállt ez, nagyon-nagyon fél tőle. Ugyanakkor igazából arra vagyok a legbüszkébb, hogy a mai napig a bátyámmal van a legjobb kapcsolatom, és tudom azt, hogy ő az, aki mindig ott van mellettem, én pedig ő mellette, és teljes mértékben támasztadunk egymásnak. A munkamegosztás szempontjából pedig ugye ő az, aki a vendéglátást és a csapat vezetését, a csapat irányítását látja el, és nekem megmarad a kreatív feladat és a pénzügyi résznek a rendezése, de ez így pont tökéletes, tehát hogy pont úgy egészítjük ki egymást, mint egy ilyen Yang és egy ilyen testvéri kapcsolatban. Tehát, hogy szerintem csodálatos testvéri kapcsolatunk van, és nagyon-nagyon örülök neki.
Jó ezt hallani, de vajon egy családi vállalkozás az adhat-e egy pluszt vállalkozóként, hogy olyan emberekkel vagyok együtt az üzletemben, akiket ismerek, akiben megbízom, aki vér a véremből. Ez adhat egy ilyen plusz, gondolom. Nem
igen,
tudom.
Az összetartás nagyon fontos, illetve azt gondolom, hogy ez a vérem, hogyha probléma van, akkor még szorosabban összefogunk, összetartunk, de ugyanannyira lehet ez hátráltató tényező, és ez annyira függ az embertől, arról, hogy milyen szakmáról beszélünk, az alá fölé rendeződés, ez mennyire tud kiegyensúlyozódni az idő elteltével, mennyire tudják a két oldala a szakmaiságot behozni, leosztani a feladatokat, a határokat, az, hogy az egyik nem nyúlik a másikba, és napvégén a vasárnapi ebéd hogy zajlik. Tehát ez egy rettentő fontos dolog, mert igen, két lány édesanyja vagyok, és ez a szülői félelem, ez biztos, hogy bennem van. A lányaim nem biztos, hogy jó, hogyha vállalkoznának, mert a konfliktus, mert a problémák, mert a külső tényezők, hát kizsigerelik egymást, hogy mi lesz, hogyha nem sikerül a vállalkozás, hogy fogom megtartani őket testvérként, tehát ugye ez egy fontos kérdés, de egyre több olyan családi vállalkozást látunk Magyarországon is, ahol felülírja a vér és a probléma megoldás fókusza ezeket a kétségeket és ezeket a problémákat, és egyre több generációváltást látunk a magyar vállalkozásokban, ami megint csak egy nagyon pozitívum.
Andrea, egy teljesen, ha már mondtad a kreativitást, teljesen egy új műfajt vezettetek be a piacra, ez a reggel és a brunch. Hát, hogyha az ember a baráti körbe felmerül, hogy üljünk már be valahova, reggelizünk egy jót, hát hirtelen nem tudnék most mit mondani. Nem nagyon honosak ezek a dolgok. A magyarok inkább otthon reggeliznek. A brunchra meg nincs is jó magyar szavunk, annyira nem magyar sajátosság. Mennyire a magyar piacra lőttetek, amikor ezt kitaláltátok?
Igazából akkor az volt a tervünk, hogy nagyon szerettünk volna, ugye az 5. kerületben nyitottuk az első kis helyünket, és az a Bangnegyedben volt, és kifejezetten az volt a célunk, hogy először az üzletembereket, mert hogy talán ők azok, akik megengedhetik maguknak, hogy az üzleti beszélgetés egy reggelizőben ejtsék meg, és ne feltétlen egy tárgyalóteremben legyenek mindig bezárva. Ez így indult, és utána itthon is elkezdődött erre a kereslet, viszont tény és hogy a mai napig nagyon nagy százalékban a külföldiek teszik ki a vendégkörünket, mert hogy sajnos itthon nincs idő arra, hogy reggel, amikor elindítjuk a napot, még meg tudjunk ejteni egy reggelizést. Tehát nyilván ezt mi is meg tudjuk tenni, amikor elmegyünk külföldre, és pihenünk, és nyaralunk. És nyilván sajnos, vagy nem sajnos, a lokációnk szempontjából azért nagyon kevesen tudják azt megtenni, hogy a Servita térre, ugye, oda egy kifejezetten komplikáltabb a bejutás, hogy oda még a parkolás, és utána még megejteni egy hosszú, kellemes reggeli. Tehát ugye a magyar vendégek hétvégén nagyon szeretik előszeretettel, de a hétköznapokat azokat főként a külföldiek.
A korábbi beszélgetésünkben szóba került, hogy egy vállalkozó azért van, amikor piacot teremt magának. Erre vonatkozik a következő kérdés, ami nem is gondolkodtok erre, hogy meghonosítjátok ezt a magyar vendégek körébe is valami módon?
De nagyon szeretnénk, törekszünk rá egyébként. Kifejezetten azért egyébként most például mi úgy döntöttünk a bátyámmal, hogy szükséges egy kis árcsökkentés már, mert hogy olyannyira felemelkedtek már az árak, az alapanyagok minőségét megtartottuk, viszont muszáj volt egy picit csökkentenünk, mert már lassan külföldi árakat karcolnak az itthoni vendéglátóegységek, és nagyon megterhelő pont annak a rétegnek, akik esetleg egyetemista lányok, hogy napközben eljöjjenek hozzánk, esetleg 2 óra között, és ezért mi most próbálunk egy kicsit kedvezni a magyar vendégeknek is.
Szabina, mennyire szokványos az, hogy külföldi célokat tűz ki egy vállalkozó eleve, hogy a külföldi ügyfelekből fog megélni? Ez mennyire elterjedt? Mert azt szokták mondani, hogy a magyar vállalkozó kicsit ijedős. Először a kis szűk mikrokörnyezetébe csinálja meg a vállalkozását, aztán körülnéz egy kicsit a környező utcákba, tehát nem mindenki egyből ilyen tudatos, pláne ugye sokszor a nyelvtudás is probléma. Bizony. Tehát, hogy holott meg ugye ott a következő lépés, hogy egy külföldi vendég, az meg egy külföldi vevő, az fizetőképesebb tud sokkal.
Ennek szerintem nagyon sok éle van, és azt kell megfigyelni, hogy lehet fenntartó ez az étterem, mert szerintem ti sem zártátok ki a magyarokat az első időszakban, hogy azt mondjátok, hogy csak a külföldi vendégekre célzunk. Egyszerűen tényleg maga a fogalom az, hogy brunch, az, hogy reggeliző, ez teljesen jól elmondta Andrea, hogy miért nem kompatibilis a magyar emberekkel, és itt is megint egy vállalkozói attitűd lépett elő, hogy akkor formáljuk, akkor nézzük meg, hogy mit tudunk adni brunchként a turistáknak, a külföldieknek, a banki szektorban, a dolgozó szektorban, hogy tudjuk a mi piacunkat lefedni, hogy ezzel az 5 asztallal tényleg rentábilisan működjünk, ha bár a vendéglátóegységek, én nem tudom, hogy csinálják le a kalappal, de a magyar felfogás az mindig az, hogy jól akarok lakni. A pizza, a tészta, a hamburger, a nagy adag, a rántott hús, és én voltam náluk többször is, és ez pont az ellenkező, pont egy olyan külföldi életérzést ad, ahol reggelizhetsz egészségesen, tudatosan, új ízek, új alapanyagok, drága alapanyagok, és ez majd a beszerzésről majd lesz 1-2 kérdésem, de hogy ezt a szegmenst tényleg, hát nagyon merésznek kell lenni, ugye én azt mondom, hogy nyitok valamit, és én a turistákra célzok, mert hogy jelenleg, és a Covid óta azért hiába indult el, de a turisták is kevesebbet költenek most már. Úgyhogy, hogy ezt hogy tudják megtalálni, és hogy ajánlanám én vállalkozóknak, hogy ezzel a szegmenssel kezdjék a vállalkozást. Én mindig azt mondom, bevallom őszintén, és azért örülök, hogy Andrea most itt ül, mert hogy én mindig azt mondom, először a magyar vendégeket a magyar piacon bizonyítsd, hogy van létjogosultsága a termékednek, és utána célozzunk a turistákra és külföldre. Viszont ez egy olyan jó koncepció, egy olyan életérzés, ami szerintem a külföldieknek még többet ad. És valahogy ezt találtátok ti meg, hogy a magyar reggeliző helyből, amiből nagyon kevés van, hogy megtaláltátok azt, hogy tudjuk becsatornázni a turistákat, hogy milyen felületeket kell használni. Ez egy teljesen egy külföldről hozott minta, azt, hogy a bátyád ugye külföldön dolgozott, az hozott egy olyan látásmódot ebbe a vállalkozásba, ahol érdemes erre ilyenkor akár rizikófaktor nélkül gondolni, hogy én ezt le fogom tudni fedni, és én ezt meg fogom tudni csinálni.
Elhangzott egy kérdés, ami engem is érdekel, a beszerzés. A vendéglátósokkal nem tudok úgy beszélni, hogy ne kezdenének el panaszkodni, hogy nagyon kevés dolgot lehet a jó minőségű alapanyagokból itt Magyarországon megvenni. Ti ezt hogy oldottátok meg?
Mi ezt vegyesen oldjuk meg egyébként. Úgy működik ez, hogy folyamatosan kontrollálni kell a minőséget, folyamatosan kontrollálni kell az árakat. Ez egy teljes embert igényel, hogy ez mindig rendben legyen tartva, és ugye ez ezen felül nekünk még egy ilyen elábéval is kell számolni, hogy ne legyen túl adagolva az étel, hogy nyeressége is ugye legyen azért, és megtaláljuk azt a részt ebben, de ugyanakkor azért már itthon is egyre-egyre több olyan beszállító van szerencsére, akik külföldről hoznak minőségi alapanyagokat, és mi velük dolgozunk együtt.
Szabina, ez mennyire jellemző, amire most én itt próbáltam rákérdezni? Mi van akkor, hogyha nekem olyan termékem, olyan szolgáltatásom van, amihez szűk ez az ország, akkor fogalmazunk finoman.
Hú, hát akkor vagy nagyon prémium kategóriára kell előni, tehát hogy akkor mindenféleképpen meg kell fogni a piaci szegmens felső részét, és azzal elindulni, de ők pedig rettentően érzékenyek. Nem árérzékenyek, hanem minőségérzékenyek. Ott szerintem még nagyobb kontroll kell. Az, hogy a beszerzés vagy a folyamatokat hogy tudjuk úgy automatizálni, hogy a minőség az megmaradjon. Az emberi erőforrás jelenlegi helyzete Magyarországon nem biztos, hogy megadatik, hogy ne te legyél ott tulajdonosként ennek a láncnak a folyamat első lépésétől az utolsó lépéséig, de hogy az Andrát látjuk bólogat is, hogy azért ez egy nagyon-nagyon kemény napi munka. Azt, ha kiadod, akkor akár a minőség kárára is mehet. Úgyhogy el fogod veszíteni azokat a vásárlókat, akiket becéloztál, hogy az ár érzékenységet kihúzd, mint lista, mert azért ez milyen nehéz, mert a magyar vállalkozók nagy része így gondolkodik, hogy akkor most nézem meg a vásárlói körömet, és az ára következő, hogy én hova pozícionálom magam. Ez a Tománnál is ugyanígy volt, hogy én félre raktam az árérzékenységet, én a minőséget és a szolgáltatást prémium kategóriára emeltem, és így tudtam felépítkezni. Így tudtam továbbadni, de egy vendéglátóipari egység teljesen más pontosan, de már a beszerzési lánctól elkezdve az, hogy milyen kiszolgáló személyzet, milyen a közeg, milyen a vendég, milyen a hangulata annak a helységnek, és én tényleg nagyon szeretem az éttermüket, és én nagyon szeretek azért ott lenni, mert hogy van egy kicsi külföldi rálátás, és külföldi érzet, nem tudom, hogy ezt hogy tudom lefordítani, vagy hogy tudom átadni a hallgatóknak, de hogy én nagyon szeretem azt, hogyha a sima talpon álló hentes boltban, ahol megeszem a frissen sült ételeket, annak milyen a hangulata egy olasz étteremnek, sokkal többet ad akár, és felülírja néha-néha az ízeket, de itt pedig úgy ötvözték, hogy ez a kettő együtt nagyon jól működik. És ami hetekkel ezelőtt sétáltam az üzlet előtt, és néztem, hogy 6 órakor zárva volt, és ez egy olyan furcsa, úgyhogy az én férjem vendéglátóipari egységeket működte, tehát hogy van egy kis rálátásom arra, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézni egy vendéglátó működtetésénél, és így álltunk, és ő is időben, miért nincs vacsora? És miért nincs vacsora?
Azért nincs vacsora, egyébként nagyon sokáig gondolkodtunk rajtam. Borzasztóan szerencsések vagyunk azzal egyébként, hogy reggel 8-tól délután 3-ig, hétvégén 4-ig vagyunk nyitva. Tehát a vendéglátásban ez az álomidőszak. Az estével már belecsatlakozik, belekapcsolódik egy sokkal nehezítettebb rész. Így is egyébként egy vállalkozó 365 napból 365 napot dolgozik. A vendéglátás egy kifejezetten nehezített közeg, és ha még az estébe is belemegyünk, ez az egyik ok, akkor ugye plusz személyzettel kell számolni, és ugye a vendéglátásnál nagyon sok olyan időszak van, ami az úgynevezett holt időszak. És ez egy nagyon jól, komplexen kitalált kis egység a részünkről, ami tökéletesen működik így, és nem erőltetnénk a vacsorát, mert közben még, ami amellett szól, hogy reggeliző maradjunk, hogy úgy gondolom, hogy egy világos, tágas helyet keresünk reggel, az már nem lesz komfortos estére a vacsorához. Uh-huh. Mert hogy annyira más a dizájn és a dekor, hogy egy ilyen világos, tágas térben este már az emberek nem fogják úgy érezni magukat, mint reggel.
No, hát akkor tartsunk egy kis szünetet, jövünk vissza nem sokára, olyan veretes témákkal, mi van, hogyha nem jön be egy vállalkozás, illetve miért kezd valaki az addigi sikerei mellett egy teljesen más területen vállalkozásba, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, tegyék is ezt.